Tisztelt püspök úr, kedves lelkész testvérek, testvérnők! Nem szeretem Melanchtont. A felkérés úgy szólt, hogy szubjektíven kell beszélni róla, úgyhogy ez egy nagyon szubjektív mondat, nem szeretem Melanchtont. Sokat foglalkozom vele, majdnem minden nap találkozom a szövegeivel. Nem sikerült megszeretnem eddig. Sok más reformátort szeretek, kortársait Melanchtont nem szeretem. Annak ellenére, hogy Luther nagyon szerette Melanchtont, eszméletlenül. Azt hinnénk, hogy Luther legjobban a feleségét szerette. Vagy mondjuk először az egyházat, utána a feleségét, hogyha ez a helyes sorrend. De az a megdöbbentő, hogy amikor halálán volt, és valami csoda folytán megmenekült, ahogy ő beszámolt róla, Isten megmentette. Éjjel 2:30 fordult jobbra az állapota, mindjárt ír két levelet, elsőt Melanchtonnak, a másodikat a feleségének. Tehát teljesen egyértelmű, nem csak ebben az esetben, hanem más ilyen konkrét levelek megszövegezésekor utol érhető, hogy számára első volt a munkatársai közül Melanchton, második a felesége. És nagyon sokszor beszélt róla már a történetük kezdetén is, hogy ő kiszemelte Melanchtont utódjának, többször elmondta, hogy Melanchton az ő Elizeusa, akire majd ráhagyja a köpenyét, hogyha az úr elszólítja. Tényleg ez már a több évtizedes kapcsolatuk kezdetén megfogalmazódott, ugye 1518-ban találkoztak egymással először, 1521-ben kellett Luthernek számüzetésbe vonulni a Várába, és a Wartburgból írott első leveleiben már ezt a történetet leírja Melanchtonnak, hogy úgy tekint rá, mint az ő Elizeusára. Aztán még van alkalom ezt évtizedeken keresztül, ugye 1546-ig ismételgetni. Tehát nagyon szoros munkakapcsolatban voltak, nagyon nagyra tartotta Melanchtont, adott a véleményére, sokszor kért tőle tanácsokat, annak ez még akkor is, hogyha el lehet mondani, hogy voltak közöttük elvi különbségek, voltak közöttük nagyon éles viták, olyan éles viták, hogy még a személyes bizalom is időnként megromlott közöttük, de mindennek ellenére Luther borzasztó nagyra tartotta Melanchtonnak a tehetségét, a munkabírását, az emberi elkötelezettségét. És én annak ellenére nem nagyon szerettem Melanchtont, hogy Luthert, akit szeretek, Lutherről pontosan tudom, hogy ő oda volt Melanchtonért. Annak ellenére nem szeretem Melanchtont, hogy tudom, hogy a diákjai rajongtak érte. Ő volt a Wittenbergi Egyetemnek a sztár professzora, teljesen egyértelműen az első számú attrakció. Tehát Luthert is megelőzte a népszerűségben, de nem csak a Wittenbergi Egyetemnek volt a sztár professzora, hanem az is teljesen világos, hogy abban a korban, a 16. század első felében egész Németországnak nem volt olyan keresett, annyi hallgató által látogatott professzora, mint Melanchton. És bámulatos, hogy mennyi időt tudott szánni a diákokra, milyen sok diákjával alakított ki személyes kapcsolatot, továbbra is levélváltásban maradt velük, és nagyon sok diáknak volt meg az az élménye, hogy negyed órát, 20 percet, fél órát a nagy tanítómester Melanchton csak vele beszélgetett, őt hallgatta, csak neki adott tanácsot. Számomra elképzelhetetlen, hogy mennyit bírt, rengeteg órában tanított a héten, párhuzamosan írta könyveit, az irodalmi munkássága szintén több mint 30 kötetet tölt meg, és amikor azt hinnénk, hogy a hétvégén kiengedett, nem, annak ellenére, hogy nem volt pap, ő vasárnaponként prédikált külön németül a városi templomban, külön latinul azoknak a diákoknak, akik nem tudtak jól németül. És ebből a tanár-diák kapcsolatból jött létre az a jelenség, hogy ő nem csak Németországnak lett tanítómestere, nem csak a Wittenbergi Egyetemnek volt professzora, hanem egész Európának tanítómesterévé vált a leveleink keresztül. Az a levélkorpusz, ami utána fönnmaradt, az a korban a második legnagyobb. Sokkal fontosabb volt neki ez a mondjuk diplomáciai feladat, mint reformátor társainak, mint például Luthernek, és ő valóban rengeteg energiát, időt szánt arra, hogy élő kapcsolatban, levelezésben maradjon távoli országok, távoli városok lakóival. Ennek az emléke az a 9000 darabra rúgó levelezés, ami ránk maradt, természetesen nem az összes, de ebből a korból csak egyetlen másik ezzel összemérhető van, a szintén nagyon messzire látó, szintén nagy szervező Bullingeré, akinek a többek között a kelet-európai református egyházak is köszönhetik a megszületésüket. Tehát nem szeretem Melanchtont, annak ellenére, hogy mint magyar nagyon kellene szeretnem. Mert igaz, hogy Melanchton egész európái, de különösen a miénk is magyaroké. Ennek az okát nagyon sokszor kutatták, és találták meg hol ebben, hol abban. A legelterjedtebb magyarázat az, hogy már gyerekkorában, kisdiákkorában volt egy magyarországi tanítómestere. Tényleg volt egy magyarországi tanítómestere, de most már azt is látjuk, hogy nem erre a gyerekkori élményre a kisgyerekkorában megismert magyarországi származású tanítóra vezethető vissza ez a különleges kapcsolat. Lehet, hogy tőle tanulta a betűvetést, meg sok mindent tanult tőle, de az is teljesen egyértelmű, hogy Magyarország sokkal később lett fontos Melanchton számára. Pontosan tudjuk, hogy Budának az 1540-es eleste volt a fordulópont ebben a történetben. Buda eleste után lett Magyarország először fontos Melanchton számára, és Buda eleste után többször számol be a leveleiben arról, hogy Magyarországról álmodik. Ezekből az álmokból kiderül, nagyon sokat még nem tud Magyarországról, de nagyon foglalkoztatja Magyarországnak a története, és ír egy nagyon fontos művet Magyarországgal kapcsolatban, mondhatjuk úgy is, hogy a magyaroknak. Ezt a sztorit elmondtam a Nagy Laci tévéjében, úgyhogy ha valaki véletlenül látta, akkor ne haragudjon, hogyha itt ismétlem magamat. Mivel vasárnap délelőtt adták, ezért remélem sokan nem látták. Tehát 1542-ben újra kiadja a Dániel könyvéhez írt kommentárját. Korábban megjelent, de ez egy nagyon jelentősen átdolgozott és kibővített változata volt ennek a kommentárnak, és itt ebben a műben fejti ki azt a történelem szemléletet, amit aztán később úgy hívunk, hogy melanchtoni történelem szemlélet, ahol többek között a töröknek a megjelenésére és a töröknek a katonai sikereire keres magyarázatot, és ezt megtalálja abban, hogy a török az Isten büntetése a bűneinkért, azért, mert elfelejtettük az ő evangéliumát. De az is egy nagyon fontos eleme ennek a történelemszemléletnek, hogy azt mondja, hogy az Úristen a törököt ráhozta Európára, ráhozta Magyarországra, de mégsem hagyja cserben a híveit mégsem hagyja cserben a magyarokat, hanem őrtál mellettük, megmenti a maradékot úgy, ahogy azt Ézsaiás is profétálta valamikor az asszír támadás idején, és az angyalaival áll őrt Magyarország határán, és azt a kevéske igazat, akik megmaradnak Magyarországon, semmiképpen nem hagyja elveszni. És ebből a melanchtoni történelmi szemléletből lett aztán a magyar reformációnak az a felismerése, ahogy a töröknek a szerepét próbálták értelmezni, és ebből a történelmi szemléletből alakult ki az a végvári ideológia és végvári magatartás, amit a kornak nagyon sok dokumentumából, énekéből, verséből, akár balasi költészetéből is ismerünk. Tehát bámulatos látni azt, hogy Melanchthon 1542 körül hirtelen elkezd érdeklődni Magyarország iránt, és attól kezdve nagyon odafigyel a magyarországi diákjaira, nagyon figyelembe vesz minden Magyarországról érkező kérdést és kérést, hogyha papot kérnek tőle, akkor papot küld, hogyha tanácsot kérnek tőle, akkor tanácsot küld. Úgyhogy Melanchthont joggal valljuk a magunkénak, magyarnak, ugye rendes neve, magyar neve van neki is, Fülöp. Ezért teljesen érthető volna, hogyha én magyarként úgy imádnám Melanchthont, ahogy a 16. századi magyarok imádnák, kár, hogy nem szeretem. Azért is furcsa, hogy nem szeretem Melanchthont, mert nem csak a 16. századiak voltak annyira érte oda, Luthertől a magyar tanítványaig, és ez a hatás nagyon tartós volt, éppen Fabinyi Tamás filmjéből derül ki, ha nem hagyja ki ezt a részletet, akkor látjuk, hogy még a 19. században is újra meg újra kiadták a tankönyveit, meg használták a magyarországi középiskolában a Melanchthon által írt tankönyveket. Tehát borzasztó tartós hatást fejtett ki Magyarországon. De azt kell látnom, hogy a kortársak is oda vannak érte. Tehát a kortársak is valami eszméletlen tisztelettel néznek az ő teljesítményére. Erre a legjobb példa az az emlékbeszéd, amelyet a születésnapján 1997-ben, az 500. születésnapján tartott Johannes Rau, aki akkor tartományi miniszterelnök volt, később lett német szövetségi elnök. És ez az emlékbeszéd egy nagyon okos és nagyon nagy hatású szónoklat volt, rengeteg helyen kiadták azóta mindenféle gyűjteményes kötetekben, sőt, amikor most Melanchthon halálának az évfordulójára állítottak össze kiadványt, most se találtak jobb szöveget, Rau-nak a 13 évvel korábbi beszédjét tették bele. Ez a beszéd arról szól, hogy a 20. század, ugye ez még a 20. században hangzott el, 20. század mit tanult Melanchthontól, és nagyon meggyőzően, nagyon okosan azt fejtegeti benne Rau, aki ugye eredetileg teológus, ekkor már hivatásos politikus, hogy a modern politika valahol Melanchthonnál születik. Természetesen az ágostai hitvallástól és az augsburgi birodalmi gyűléstől indul el, amelyet nem mind teológiai eseményt vagy hitvalló aktust értelmez, hanem azt mondja, hogy itt ez a hitvallás, ez egyben a birodalmi politika szintjén hangzott el, és próbálja ezt politikai szempontból értelmezni, és azt mondja, hogy az a kompromisszumkészség, amelyet Melanchthon egyrészt a hitvallás megszövegezésekor, majd később a birodalmi gyűlés tárgyalásain gyakorolt, ez a politikának a leg legmagasabb szintű és legeredményesebb módszere. És hosszan fejtegeti, hogy ez a gondolkozási hagyomány, ez hogyan érvényesült Németországban egészen a 20. századig, egészen az 1989-es, 1990-es egyesítésig. És mindenképpen valami nagyon pozitív melanktoni örökségként értelmezi ezt a modern politikát. Ehhez az is kell, hogy itt Melanchthon szembeállítja Lutherrel, és ebből a szembeállításból az ő értelmezésében Melanchthon kerül ki kedvezően. Tehát ő a széles látókörű, és Luther pedig a kicsit korlátoltabb, kicsit a saját korának, meg megszokásainak, meg megrögzöttségeinek a rabja. Egy másik érdekes gondolat ebben a beszédben, szintén az ágostai hitvallásra építve, ahol Melanchthon kifejti, hogy nem fontos, hogy a különböző szokások, istentiszteleti rendek egységesek legyenek, tehát a kereszténységnek a különböző hagyományú részei akkor is meg tudnak békében lenni egymás mellett, akkor is tudják egymást tisztelni, akkor is tudnak egymással párbeszédbe kerülni, hogyha nem igyekeznek mindenben egységet létrehozni. Ebből a gondolatból vezeti le Rau azt az elvet, ami a 20. században az ökumenikus mozgalomnak lett a vezérelve, de kitágíthatjuk egyben a modern kori toleranciának a vezérelve, ez a megbékélt különbözőségnek az elve. Tehát ez a gondolat már Melanchthon megfogalmazásában ott van az ágostai hitvallásban, és erre a hagyományra építhetett a modern kori ökumenikus mozgalom, és erre a, mondhatjuk így is, hogy politikai hagyományra, mert nem egyértelműen csak teológiai kérdésről volt itt szó, erre a politikai hagyományra építhetett a modern kori toleranciának az elve. Az is nagyon érdekes Melanchthon gondolkodásában, szintén párhuzamba állítva Lutherrel, hogy ugyan a legtöbb kérdésben egyetértettek, de egészen más úton jutottak el a maguk álláspontjáig. És még egy dolgot emel ki Rau ebben a beszédben Melanchthonnal kapcsolatban, hogy amikor az állam elméletében például eljut a kettős birodalom gondolatáig, mikor élesen elválasztja az igének, az evangéliumnak a birodalmát a civil társadalomtól, amikor meghúzza a határt, hogy hol kell az evangéliumra hallgatni, hol kell a törvényre hallgatni, akkor egészen hasonló eredményre jut ebben a gondolatmenetben, mint Luther, de egészen más úton, mert a kiinduló pont számára az emberi jog. És akik olvasták az ágostai hitvallást, akik itt ülünk, ugye mind olvastuk az ágostai hitvallást, emlékszünk rá, hogy mi visszatérően, refrénszerűen ismétli azt, hogy valamit azért kell követni, tisztelni, figyelembe venni, mert az emberi jogon áll meg, és nem akar mindent az isteni jogból, az isteni igéből, Isten akaratából levezetni. És ez az emberi jognak ilyen komolyan vétele és hangsúlyozása szintén egy komoly tényező, építőkő volt abban, ami az emlékbeszéd megszólalásának idejére Johannes Rau korára elsősorban Németországban, de egész Európában így nálunk is létrejött. Ezeket a pontokat szerettem volna fölhozni annak a furcsaságnak a szemléltetésére, hogy miért nem szeretem Melanchtont. Egyáltalán nem logikus, hogy nem szeretem Melanchtont. Nagyon is szégyellem magam ezért, mert ezt a teljesítményt tényleg csak tisztelni lehet. Köszönöm a figyelmet!